Egy perc elmúlt, dél jó napot kívánok. Továbbra sincs egyesség a BKV-nál, így folytatódik a sztrájk. A vasutasok reggel 8-kor befejezték szolidaritási munkabeszüntetésüket. A többség felvette a munkát, így nem volt nagyobb fennakadás a vonatközlekedésben. Budapesten azonban továbbra sem jár a BKV buszok és villamosok többsége. A szakszervezet és a cég képviselői délelőtt sem tudtak megállapodni a kollektív szerződésről. A Blaha Lujza téren van tudósítónk Nemes Tamás. Szervusz Tamás, nem sokkal ezelőtt ért véget az egyeztetés. Mit mondtak, meddig tarthat még ez a padhelyzet?
Jó napot kívánok, szervusz Gergő! Nem sok minden változott a korábbi napok egyeztetéséhez képest. A szakszervezetek folyamatosan szeretnének tárgyalni, és szeretnék bevonni az egyeztetésekbe Bajné Gordon miniszterelnököt is. Röviden összefoglalva, ennyi történt a legutóbbi egyeztetésen. Mindkét fél kitart korábbi álláspontja mellett. Az érdekképviseletek továbbra is a kollektív szerződésben szeretnék szabályozni a juttatásaikat. A BKV menedzsmentje ezt továbbra sem szeretné teljesíteni. Ami viszont biztos, hogy a BKV számításai szerint minden egyes nap, amit sztrájkkal töltenek el, az nagyjából olyan 50 millió forint nyerességgel vagy megtakarítással jár a BKV-nak, mert hogy 90 millió forintot spórolnak meg azon, hogy nem kell a buszokba üzemanyagot tölteni, hogy nem kell béreket fizetni, viszont 40 milliót vesztenek azzal, hogy jegyeket ugye nem vásárolnak az emberek, tehát így jön ki ez az 50 millió forint. Délben és délután újabb egyeztetések kezdődnek.
Mi a helyzet, hogy egyébként a városban úgy hírlik, hogy valamivel több vonalon közlekednek a buszok, érezhető ez a forgalomban?
Hajnal óta járjuk a stábbal a főváros utcáit. Én több buszt nem láttam, viszont tömött villamosokat, tömött trolikat, emberekkel tömött közlekedési járműveket, igen. Sajnos ugyanaz, mint az elmúlt napokban, csak minden második, harmadik villamosra tudnak felférni az emberek, annyira zsúfoltak ezek a járatok. Az viszont biztos, hogy az alvállalkozók most is segítenek a BKV-n, nagyon sok alvállalkozó buszt láttunk, ezekre próbálnak valahogy feljutni. Azt egyelőre a BKV vezetése viszont nem tudta megmondani, hogy adnak-e kártérítést azoknak, akik megvették havi, illetve éves bérletüket.
Köszönjük, Nemes Tamás jelentkezett a fővárosi Blaha Lujza térről. A reggel ma is olyan volt Budapesten, mint a BKV sztrájk. Elmúlt két napján buszok és villamosok alig járnak, a metró zsúfolt, az autósok pedig araszolgatnak a dugókban.
Ekkora tömeg várta a hatos villamost reggel a Blaha Lujza téren. Szinte már megszokott látvány, az ajtóknál percekig tart a le- és felszállás. A fővárosiak egyre nehezebben viselik a BKV sztrájkot. Hiába indult el újabb 6 buszjárat Budapesten, a vonalak jó részén továbbra is sztrájkolnak a buszosok. A közlekedés így teljesen kiszámíthatatlan.
8 óra óta várunk, Kispestre megyünk. És még onnan nem tudjuk meg, hogy jutunk be a munkájunkra.
Enyhítette a zsúfoltságot, hogy a volánbusz járatai a sztrájk ideje alatt menetrend szerint közlekedtek, és a járművek a budapesti szakaszon minden BKV megállóban megálltak. Elfogadták az érvényes MÁV bérleteket is. A metró, a hév és a trollibusz vonalakon továbbra sincs fennakadás. Az autósok dugókra számíthatnak a bevezető szakaszokon és a főbb útvonalakon.
Mostanra többnyire már menetrend szerint közlekednek a vonatok Budapesten és környékén. A Miskolc-Budapest vonalon kora délután állhat helyre a forgalom. Ott volt a legnagyobb fennakadás reggel, máshol csak kisebb késéseket okozott a VDSS sztrájkja.
Szinte zavartalan volt a forgalom a budapesti és a főváros környéki pályaudvarokon. Késések azonban előfordultak.
Éjszakai műszak után jövök, 12 órát ledolgoztam, és itt állok és várok. Ezt kikúzzák a rövidebbet, a dolgozó emberek.
Az utasok a tájékoztatásra panaszkodtak.
Most jöttem ki a vonathoz, úgyhogy én most várok, hogy jöjjön időbe, de amúgy meg felháborító ez az egész, ami jól szemét. Tényleg ez az utasokat így kiteszik ennek, úgy a BKV, úgy a MÁV.
A MÁV szerint az éjszakai műszakban a vasutasok 97%-a dolgozott. Reggel 6 és 7 óra között mindenki felvette a munkát. A vasúti dolgozók szabad szakszervezete ennek ellenére eredményesnek ítélte a sztrájkot.
A vasutaság egy része megmutatta, hogy képes arra, hogy szolidáris legyen egy másik munkáltatónál küzdő munkatársaival, annak érdekében, hogy azok elérjék a célukat.
A vidéki pályaudvarok közül a legnagyobb fennakadást Miskolcon okozta a vasutas sztrájk. A tiszai pályaudvar nem indított és nem fogadott vonatokat. Szegeden sem dolgozott a jegyvizsgálók 80%-a, ezért az első hajnali vonat kivételével egy vonat sem indult el, egészen a 7 órai műszakváltásig. Ezután már csak kisebb késések voltak. Bécsi pályaudvarról viszont pontosan indult Budapestre a 7:30-as Intercity.
Minden vonatunk elindult, minden vonatunk érkezett, késésekről nem tudok beszámolni.
Hajdú-Bihar megyében csak késéseket okozott a sztrájk, a Gyese vonalain pedig minden szerelvény menetrend szerint közlekedett.
Átlagosan 4,2%-kal emelkedtek a fogyasztói árak tavaly. A statisztikai hivatal adatai szerint legnagyobb mértékben a háztartási energia drágult, és átlag felett nőtt a szeszes italok és a dohánytermékek ára is. Az átlagos áremelkedésnél azonban kisebb mértékű volt a fogyasztási cikkek drágulása, ruhát pedig a statisztikai hivatal adatai szerint körülbelül annyiért lehetett venni, mint egy évvel korábban. A miniszterelnök szerint tartható lesz a 2010-es költségvetés, de ehhez a mostani szigorú költségvetési politikát kell folytatni. Bajnai Gordon azután beszélt erről, hogy látogatást tett a pénzügyi szervezetek állami felügyeleténél. A kormányfő szerint a január 1-én életbe lépett banki magatartási kódex nyomán javult a banki ügyfelek védelme. A PSAF akár próbavásárlásokkal is tesztelheti a bankokat. Binder István, a szervezet szóvivője a Független Hírügynökségnek azt mondta, hogy márciusban elkezdik sorra ellenőrizni a pénzintézeteket. Késik a segítség Haitin, összedőlt a reptéri irányítótorony, így a repülőgépek nem tudnak leszállni a földrengés sújtotta országban. A Magyar Református Szeretetszolgálat mentőcsapata sem tudott elindulni ma reggel. Eddig csak egy-két segélyszállítmány jutott be Haitira. Két nappal a pusztító földrengés után ugyanolyan kaotikus a helyzet a Karibi-szigetországban, mint a katasztrófa utáni órákban.
Második napja a szabadban, az utcán várják a segítséget a haitiak. Nincs hová menniük. Azok sem mernek hazamenni, akiknek lakható maradt a háza. A sebesültek többségét sem tudják elhelyezni, a kórházak megteltek. A keddi földrengés teljesen romba döntötte Haiti fővárosát, a holttestek az utcákon hevernek. Az áldozatok számát egyelőre korai lenne megbecsülni, de már is több százezer emberről beszélnek. Egyelőre csak a 1,5 milliós Port-au-Prince-ből érkeznek hírek, pedig a földrengés sújtott a térségben több mint 3 millió ember él, de a fővároson kívüli vidékekről még semmit nem tudni. A telefonkapcsolat is megszűnt, nincs áram és gázszolgáltatás sem. Szükségünk van vízre, ételre és gyógyszerre. Rengeteg a sebesült, és több ezer ember lehet a romok alatt. Segítséget kérünk, üzent a világnak Haiti kormányfője. Sok ország azonnal mentőcsapatokat indított a Karibi-szigetországba, azonban eddig csak egy-két gép tudott leszállni, mert Haitin megszűnt a légi irányítás, összedőlt az irányító torony. A Magyar Baptista Szeretetszolgálattól elindult Pavelce László és társa is jelenleg Amerikában várja, hogy feljusson valamelyik katonai repülőre vagy kisgépre. Most csak ilyenekkel lehet elérni Haitit. Hiába állnak készen az indulásra a nemzetközi segélyszállítmányok, egyelőre nem jutnak el a szenvedőkhöz, pedig nemzetközi segítség nélkül a szigetország képtelen megbirkózni a katasztrófa utáni helyzettel. Haiti a világ egyik legszegényebb országa, egyáltalán nincs meg hozzá az infrastruktúra, hogy az ottani hatóságok saját erőből megszervezzenek egy mentőakciót.
Tovább tart a kemény tél Lengyelországban, ahol a közlekedési gondok mellett egyre súlyosabbak az áramellátási problémák. Sziléziában több mint 28 ezer háztartásban nincs áram, itt sok helyen fűtés vagy melegvíz sem. A meteorológusok szerint a következő éjszakák a mostaninál is hidegebbek lesznek, mínusz 20 fok alá süllyed a hőmérséklet. Itthon a Tiszán vonuló árhullám miatt leállt és nem termel áramot a tiszalöki vízi erőmű. A napi 200 ezer kilovattórás áramkiesés azonban semmilyen gondot nem okoz. A részleteket Fülöp László mondja el Szegedről.
Szervusz Gergő, jó napot kívánok! Rendszeresek és mondhatni tervezettek az ilyen leállások a tiszalöki erőműben. A tiszai árhullámok miatt ugyanis évente átlagosan 60 napon szünetel a villamos energiatermelés. A Tisza honlap tetőzik Szolnoknál, a folyó felső szakasza, valamint a Túr és a Szamosmár apad. A hármas körösnél viszont még mindig másodfokú a készültség. A Délalföldön a belvíz okoz problémát, sok tanyára folyt be a víz, 10 000 hektárnyi szántó legelő és rét van víz alatt. Hiába volt táblavadász akció, kint maradtak az utak mentén a felesleges táblák. Tavaly évvégén egy hónapon átjelenthették az autósok a rendőrségnek, hol vannak a felesleges, indokolatlanul kint felejtett kressztáblák. Ezeket az észrevételek ellenére máig nem szerelték le. Hajdú-Bihar és Szabolcs megye útjain is sokfelé lassítják ilyen táblák a forgalmat.
útfelújításra és az ezzel járó sebességkorlátozásra figyelmeztet a tábla a 4-es főúton Hajdú-Szoboszló határában. Pedig tavaszig felfüggesztették itt a munkát, vagyis addig biztos nem akadályozzák az útépítők a forgalmat. A korlátozás viszont addig is érvényben marad.
Most mit tudunk szólni, nem kezdték el, gondolom téli időszak bejött, és nem most nem kezdtek neki az útfelújításnak. Reméljük tavasszal elkezdik.
Furcsaságokkal itt a Debrecen és Hajdúszovád közötti szakaszon is találkozhatunk. Vadonatúj burkolat az úton, ennek ellenére kint van az útépítés, az előzni tilos és a 60-as tábla is. A Magyar Közút KHT ezt azzal magyarázza, hogy az érintett útszakasz mellett 8 buszöböl felújítását még nem fejezték be.
És amíg hivatalosan nem adják át a teljes beruházást, vagyis májusig, marad a korlátozás.
Meg vagyok döbbenve. Kész van az út, és akkor ki van téve a 60-as tábla. Most is trafifax van kint, hallom a rádióban.
Az autósok tavaly októberben a rendőrségen jelenthették be, hol nehezítik szerintük felesleges jelzőtáblák a forgalmat. A táblavadász akcióban a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányságra 20 jelzés érkezett.
15 esetben értékelte úgy a bizottság, hogy konkrét megoldási javaslatokat kell tenni, és a közúti jelzőtáblákat felül kell vizsgálni. Ezeket a javaslatokat eljuttattuk az önkormányzatoknak, illetve a közútkezelőknek.
Nem sok eredménye lett az akciónak. A táblák maradtak. Debrecen területén például a 8 kifogásolt tábla közül mindössze egynek a leszerelését vette fontolóra az önkormányzat.
A szó ismét budapesti.
Köszönjük, Fülöp László jelentkezett Szegedről. Az éjszaka ledőlt a Zsolnai gyár fala Pécsett. A tervezett kulturális negyedben meghagyott fal éjjel 1 órakor rogyott meg. Senki nem sérült meg, a részleteket Dér Ágnes mondja el Pécsről.
Jó napot kívánok! Az épületet már ősz óta bontják, ez az egyetlen fal maradt még állva, de már semmi nem támasztotta. A gyár helyén épül majd a város új kulturális központja. Pécs, Isztambul és Essen, Európa 3 idei kulturális fővárosa egyébként közös programokat is szervez. Például magyar és német zenészek közösen lépnek majd fel Pécsett és a Rúr vidéken is. Illetve a Baranyai megyeszékhely bemutatkozik Isztambulban a májusi amatőr egyetemi színjátszó csoportok fesztiválján. Az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatot hivatalosan múlt vasárnap nyitották meg Pécsett. Az ünnepség a Nézőpont Intézet reprezentatív felmérése szerint sikeres volt. Bezárhatják a Baranya megyei Oldon működő speciális iskolát. A fenntartó megyei önkormányzatnak ugyanis nincs pénze az intézmény működtetésére. Idei költségvetésükben 1 milliárd forinttal kevesebb jut intézmény fenntartásra, ezért kényszerül a testület spórolásra. Oldon 46 közepesen súlyos értelmi fogyatékos gyereket gondoznak.
Ennyit keresünk?
Értelmileg akadályozott gyerekek tanulnak az ormánság egyetlen speciális iskolájában. 13-an itt is laknak állami gondozásban. Idén az intézmény fenntartására szánt összeg 45%-át a megyei önkormányzatnak kell kigazdálkodnia, erre azonban nincs pénz. A megnövekedett költségek miatt bezárnák az oldi iskolát, a gyerekeket pedig elhelyeznék a megye 3 másik speciális iskoláinak egyikében. Ez a tanárok szerint szakmai hiba lenne.
Személyes kötődések ezeknél a gyerekeknél döntőek és meghatározóak az eredményes munka tekintetében.
A szülők azt mondják, lehetetlen a gyerekeket minden nap 100 kilométerre utaztatni, így 2 lehetőségük van, vagy nem járatják őket iskolába, vagy kollégiumba adják őket.
Azt szeretném, hogyha gyermekemnek én mondhatnám el az esti mesét este. Én fektethetném le, én adjam be neki a gyógyszerét.
A szülők demonstrációt terveznek, a megyei önkormányzat elé vonulnak majd.
Amennyiben itt nem fogunk célt elérni a demonstrációval, akkor természetesen tovább szeretnénk lépni.
Oldon sajnos itt tartunk, szóval nagyon nehéz.
A megyei önkormányzat 2,5 milliárdos hiánnyal küzd. Az oldi iskolán 60 milliót spórolnának.
Ugye ez a melyik ujjunkat harapjuk meg helyzet van. Arra törekszünk, hogy a legkisebb rossz szülessen ebben a nehéz helyzetben.
Erre a fél évre még fizetik az intézmény működését, így legkorábban szeptemberben zárhat be az iskola.
Ezek voltak a hírek a Dunántúlról, a szó most ismét Budapesté.
Köszönjük, Dér Ágnes jelentkezett Pécsről, mi pedig időjárás jelentéssel, sporthírekkel folytatjuk, utána a Kárpát Express következik, hírekkel pedig délután 5:30 után 5 perccel jelentkezünk. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, tartsanak velünk továbbra is.
Jó napot kívánok, kedves nézők, köszöntöm Önöket! Időjárásunkban a következő napokban lényeges változás nem valószínű, ugyanis a Kárpát-medencét elkerülik a légköri frontok. Egy mediterrán ciklon látható itt a Földközi-tenger középső medencébe, ez szokatlan pályán egészen Észak-Afrikáig húzódik, majd a következő napokban arrafelé fog változékony, csapadékos időjárást okozni. Nálunk viszont egy anticiklon peremén érkezik a levegő, így tehát már a délutáni órákban sem valószínű lényeges változás. Az ország nagy részén borongós marad az idő. Egyedül talán az északkeleti részeken, valamint egészen délnyugaton vékonyodhat el a felhőzet, illetve szakadozhat is föl átmenetileg. Ezeken a területeken lesz egyébként ma napközben a legenyhébb idő, 2-3 fok körül alakul a hőmérséklet, míg másút jellemzően 0 plusz 1 fok várható, és helyenként kialakulhat kisebb hószálingózás, illetve gyenge szitálás. Az éjszakai órákban is folytatódik a borongós, párás idő a Kárpát-medence legnagyobb részén. Továbbra is főként az északi-északkeleti területeken lesz vékonyabb, illetve kevésbé vastag a felhőzet. Ott tehát néhol a holdfénye is előbukkanhat. Helyenként kötfoltok képződnek, és továbbra is előfordulhat kisebb hószálingózás, gyenge havazás. 0-3 fok közé csökken a hőmérséklet. És holnap napközben minden kezdődik előről. A Dunántúlon is nagyrészt borult marad az ég, több helyen párás lesz a levegő. Itt általában délutánra -1-2 fokig emelkedik a hőmérséklet, márha ezt emelkedésnek lehet nevezni az éjszakához képest. És a Dunától keletre is egyedül a kissé naposabb keleti, észak-keleti tájakon mérhetnek holnap napközben is +2-3 fokot. Egyébként nagyrészt borult lesz az ég, és helyenként továbbra is előfordulhat kisebb hószálingózás. A következő napokban sem várható lényeges változás időjárásunkban. Eseménytelen, de átlagos téli időre számíthatunk. Az éjszakai órákban általában fagyni fog, és napközben is mindössze fagypont körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Jó étvágyat kívánok, kedves nézők, az ebédhez! Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!